Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya holttestének a Szent Péter Bazilikába való átszállítására, hogy minden hívő leróhassa kegyeletét, április 23-án, szerdán reggel kerülhet sor, ennek módozatait holnap állapíthatják meg és közlik a bíborosok első kongregációját követően, mondta a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni. Az MKPK tagjai megrendülten értesültek a Szent Atya haláláról, írták, kiemelve, Ferenc pápa személyes példát mutatott, különösen a szegények, az elesettek és a rászorulók iránti szeretetből. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében arra kér minden jó szándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg Ferenc pápáról, a hitközösség tagjait pedig arra biztatja, imádkozzanak egyházukért. Ferenc pápa, az úton levő, a meghallgató, a teremtett környezetre és a perifériákra figyelő egyházról tanított, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Ferenc pápa halálhírét követően. Szerette átlépni a falakat, szeretett ajtókat nyitni, fogalmazott Erdő Péter. Ternyák Csaba egri érsek is búcsúzik az atyai házba hazaköltözött Ferenc pápától. Közleményében azt írta, megrendült szívvel értesültünk arról, hogy Ferenc pápa földi útját befejezve 2025. április 21-én hazatért a mennyei atyaházába. Kérem az egri főegyházmegye papságát és hívő népét, hogy buzgón imádkozzunk a Szent Atyáért, fogalmazott az egri érsek. Hozzátette, kérem, hogy minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzék ki a fekete zászlót, amely Ferenc pápa temetése napjának estéjéig maradjon kint. Továbbá kérem, hogy minden templomban mutassanak be egy szentmisét az elhunyt Szent Atya lelki üdvéért, amelyre 5 perces harangzúgás hívja a híveket a közös imádságra. Az érsek hozzáfűzte, emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös szent év mottója jegyében. A remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk. Fabinyi Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke közösségi oldalán búcsúzott a Szent Atyától. Mint fogalmazott, próféta volt a maga korában, mély Krisztus hite, példa mindnyájunk számára. Hitelesen szólt és cselekedett. A szegények, a kirekesztettek melletti kiállása nagy bátorságra vallott. Mindezek mellett az ökumené, a keresztény egység embereként is emlékezem rá, fogalmazott Fabinyi Tamás. Egy emberként mozdult meg Róma városa és indult el gyalogosan a Szent Péter tér felé Ferenc pápa halálhírének hétfő délelőtti bejelentését követően. A Szent Péter bazilika harangjai délben majdnem egy órán át kongtak. A Szent Péter téren csoportosan imádkoznak a hívek. Eközben sorra emlékeznek meg a 88 éves korában elhunyt Ferenc pápáról a világ vezető politikusai. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke azt írta, Ferenc pápa fáradhatatlan erőfeszítései maradandó örökséget hagynak maguk után. Emmanuel Macron francia elnök közölte, a katolikus egyházfő mindig is a legsebezhetőbbek és a legsérülékenyebbek oldalán állt, és az igazságért harcolt. Harmadik Károly brit király hosszasan búcsúzott a pápától, a többi között azt írta, őszentsége munkája, az emberek, valamint a bolygó iránti törődése rengeteg embert mélyen megérintett. A Kreml közölte, hogy Vladimir Putyin, orosz elnök, a humanizmus és az igazságosság legmagasabb értékeinek védelmezőjeként írta le Ferenc pápát. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, azt írta, Ferenc pápa tudta, hogyan adhat reményt, enyhítheti a szenvedést imával és erősítheti az egységet. Jihák Herzog, izraeli államelnök, a mély hit és a végtelen együttérzés emberének nevezte Ferenc pápát részvét nyilvánító nyilatkozatában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán azt írta, találjunk vigaszt abban, hogy Ferenc pápa öröksége egy igazságosabb, békésebb és együttérzőbb világ felé vezet minket. Andrzej Duda, lengyel elnök, reagálva a katolikus egyházfő halálára, úgy fogalmazott, Jó, barátságos, fogékony ember volt, nagy apostola volt az irgalmasságnak, ebben talált válaszokat a mai világ kihívásaira. Végül az időjárásról. A gomolyok feloszlanak, derült idő várható, mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most kiderül, hogy mi vár ránk a nap hátra lévő részében. Közelkép című műsorunkkal folytatjuk adásunkat, melyben Fodor András és Horváth Brian tanúságtételét hallhatják. Ezután Beszélőkönyvek című műsorunkkal jelentkezünk. Szabó Magda Pilátus című regényének 20. részét Györgyi Anna előadásában sugározzuk. 21 órától hírek, majd húsvéti köszöntő címmel irodalmi összeállítást hallhatnak. 22 órától hírek, majd közélet című műsorunkkal jelentkezünk. Műsorunk elején Tárnyák Csaba egriesek húsvét vasárnapi prédikációjából idézünk, majd Kozma Attillát, a Miskolci Balett művészeti vezetőjét kérdezzük a holnap kezdődő Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál programjáról, adásunk végén pedig Bán János, írói nevén Bán Mór, a Hunyadi regénysorozat írója beszél. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatják meg, ezután Hitvalló című műsorunkat sugározzuk. Ebben Vámosné Jacsórita hitoktató beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet 4. osztályos diákjaival. Ezt követően lesz legközelebb műsor ismertetésünk a napbúcsúztató keretében. Tartalmas húsvét hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak, feltámadt Krisztus!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban két fiatal tanúságtételét hallják.
Fodor András vagyok, 17 éves, és Miskolcon születtem, a Fráter György Katolikus Gimnáziumba járok, most az éven fejeztem be a 11. évfolyamot. Legelőször is azzal kezdeném, hogy katolikus családba születtem, mindig is erre az életre voltam nevelve. Igaz, hogy római katolikus vagyok, de óvodába és általános iskolába görögkatolikus felekezetűbe jártam. Itt ismerkedtem meg a minisztrálással, a rendszeres misére járással. Bár itt talán nem önakaratból, hanem olyasmi muszájból, ráhatásból járhattam. Ez félbe is szakadt egy jó időre. Amikor édesapám meghalt, úgy éreztem, hogy Isten elhagyott, hogy nem szeret és nem törődik velem, de ez persze nem volt igaz. 8. lehettem, amikor kezdtem a hitemben megerősödni és fejlődni. Ekkor csöppentem bele a mincenti plébánia pezsgő életébe. Annyi minden történt velem abban az időben, hogy órákon át tudnám mesélni, nyilván ezt most nem fogom megtenni, de két dolgot kiemelnék belőle. Újra elkezdtem az Urat szolgálni, igaz, teljesen új közegben. Valamint rájöttem, hogy hogy Isten valójában tényleg szeret engem és velem van, csak én fordítottam neki hátat. Ahogy eltelt a 8. osztály, jelentkezni kellett középiskolába. Már nem volt kérdés számomra, hogy katolikus intézményt fogok választani. Így esett a választásom a fráterre. Ott az akkori káplánunk volt a hitoktatóm, és nagyon jóban lettünk. Segített beilleszkedni az új társaságba, beletanulni a minisztrálásba. Azt tudnélik, hogy nem a nulláról kezdtem el, hiszen jó pár évvel ezelőtt a jezsuitáknál már úgymond kitanultam a szolgálás fortéjait, és csak feleleveníteni kellett, meg persze csiszolni, ha szabad így mondanom, tökéletesíteni. Sok minden mentem át ekkor. Elkezdtem egyre jobban nyitni az emberek felé, megtalálni velük a közös hangot. Ekkor jött el az, hogy én már tudatosan akartam felvenni a bérmálás szentségét. A felkészülés alatt sok mindenbe fejlődtem, nagyon sok új dolgot tudtam meg hitünkkel kapcsolatban. Amikor elérkezett a bérmálás napja, én már nagyon izgatott voltam, nem tudom, hogy miért lehetett. Miután megkentek a krizmával, a szent olajjal is leültem a padba, valami történt. Belül a szívemben éreztem egy addig nem tapasztalt melegséget, örömet. Nem tudtam, mi lehetett. A misékén elmorfondíroztam rajta, hogy mi lenne, ha pap lennék. Belegondoltam abba, hogy talán én is ott állhatok majd egyszer az oltár közepén. Azóta rájöttem, és úgy érzem, hogy az Úr megszólított és meghívott az ő szent szolgálatára a bérmálásban. Innentől kezdve már nem kötelességből, hanem saját igényemből jártam és járok misére, és már nem csak vasárnap. A minisztrálás az életem aktív részévé vált. Ennek köszönhetően sok helyre eljuthattam, külföldön és belföldön egyaránt. Ilyen helyek például Lengyelország és Erdély csodálatos zarándokhelyei, vagy római minisztráns találkozó. Így került szóba az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Immáron 3. alkalommal vagyok itt, annyi különbséggel, hogy eddig én is hallgató voltam, most pedig itt állok előttetek. Az első szalókomon vettem részt először közben járó imádságon, melyet Bérma keresztapám, Novák Lajos atya ajánlott. Azt mondta, hogy ki ne hagyjam. Úgy is cselekedtem, kivártam a soromat. Kívülről először furcsának tűnt, de amikor oda kerültem és amit éreztem közben és utána, egyszerűen nem lehet szavakkal leírni. Ott álltam, sírtam és nem tudtam megszólalni. Leültem és nem tudtam abba hagyni. Akkor öröm volt a szívemben, mint még soha. A következő sorsfordító pillanat Miskolcon a Kálvária búcsún történt. Ott már nyíltan, személyesen szólított meg az Úr egy szerzetes nővéren keresztül. Ezt már úgy gondolom, hogy nevezhetjük valamiféle csodának is. Egyből tudtam, hogy nekem szól. Nyilvánvalóvá lett számomra, és itt dőlt el szinte biztosra, hogy gimnázium után a papságot fogom választani, és szemináriumba fogok jelentkezni. Igaz, hogy addig még van egy évem, de igyekszem tenni azért, hogy az Úr vezessen és alakítani tudjon az ő szolgálatára. Ezek az Isten élmények furának tűnhetnek azoknak, akik még nem tapasztaltak hasonlót. Azok érthetik meg igazán, akik éreztek már ilyet. És érezzük, hogy valóban az Úr, a Szentlélek érint meg azokban a pillanatokban. Most arra tudom, hogy minden negatívum, bántás, boldogság és siker okkal történt. Ezek miatt lettem az, aki vagyok, ilyen erős hitben és lélekben, és talán ezért állhatok most itt előttetek. Nem adtam fel a kudarcok közepette sem. Tudtam és tudom, hogy Isten mindig velem van, és segít fölállnom és tovább mennem. Persze nem magától. Az Istennel való kapcsolat olyan, mint egy barátság. Két fél kell hozzá. Kellek én is, és kell ő is. Kerestem kell vele a kapcsolatot. Ez nem kell más, mint a rendszeres és mély imádság, a rendszeres szentgyónás és szentáldozás. A szentáldozás egy találkozás Jézussal. Minden nap járok misére, és ha úgy adódik, hogy valami közbe jön, hiányt érzek. Egy űrt, amit nem tud betölteni más, csak Jézus. És mihely tehetem, felkeresem az Isten házát, hogy részesülhessek a legszentebb áldozatban. Egy utolsó gondolatot fűznék hozzá lezárásként, hogy az ima az egy párbeszéd, amely nem monologikus. Nekem is ezt kellett megtanulnom. Kötött, betanult imákat morzsoltam, és nem hagytam időt arra, hogy Isten válaszolhasson, szóljon hozzám. A szabad imádságokkal, a csenddel és az odafigyeléssel sokkal jobban érezzük az ő közelségét és figyelmét, és még több erőt meríthetünk a mindennapokhoz, a nehézségekhez, a mi Úrunkból, Jézus Krisztusból.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. Ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha szól igéd, és benne rád találok, megláthatom, mi nagyok tetteid. Ki népedet, így gazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. Szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek.
A nevem Horváth Brian, 18 éves vagyok, Miskolcon élek és születtem is. Számomra sohasem volt kérdés Isten létezése és szeretete, amit nagyrészt annak tudok be, hogy egészen kiskorom óta papok közt tevékenykedtem, szerzetesek közt, ugyanis nagymamám is és édesanyám is a Miskolci Minorita rendnél dolgozott, és a nyári szünetekben nagyon sokat úgy ott voltam, hát így minden nap szinte, és akkor ott a munkában így besegítettem, mondjuk most már visszagondolva inkább csak hátráltattam a munkát. Kiskoromban a templomról sosem az jutott eszembe, ami most jutna eszembe, hogy maga a szentmise, a minisztrálás, a szolgálat, hanem akkor egészen más dolgok jutottak róla eszembe. Akkoriban mit szerettem ott a templomban csinálni? Hát például a persejből az aprókat nagyon szerettem számolgatni, az irodában, a plébáni irodában nagyon sokat szerettem lenni, ott hátráltatni a munkát, és mivel hogy ott voltam hónapokig minden nyáron ott a rendházban, a plébánián, a templomban, így nekem például a gyóntatófülkében sem akkor voltam, amikor legelőször gyóntam, hanem inkább kilincset szerelni Tibi bácsival, az ottani karbantartóval, ugyanis én ott mindenben próbáltam segíteni. És úgy érzem, hogy az, hogy én ott voltam úgy éveken át minden nyáron, egyszerűen hiába nem, akkor még nem minisztráltam, kicsi voltam, akkor is a Istennek a fizikai közelsége úgy belém vésődött, hogy most sem és sohasem volt az életem során olyan érzés, tehát kételjem sem volt még afelől, hogy Isten ne létezne, vagy nem szeretne. Nyilván vannak nehezebb időszakok, de ezeken mindig túl lehet lépni, és mindig túl lépek. Aztán, amikor a minoritáknál az első áldozásra készültem, úgy akkor kezdtem el jobban úgy misékre is járni, és akkor jött a minisztrálásnak a lehetősége első áldozásra való felkészülés alatt, és akkor azt én nagyon nem szerettem. Mondhatni, hogy utáltam igazából. Ilyen kisgyerek fejjel így az volt bennem, hogy ott a diák misén rengetegen minisztráltak, tele volt a szentély, minden széken ült valaki. Csak én azt gondoltam, hogy ott már mindenkinek megvan a helye, nekem már ott nincsen helyem. Persze ma már tudom, hogy ez nem így van. Akármilyen szentélybe, akármennyi minisztrás elfér, ezt mi is megoldjuk otthon, bármennyit megoldunk. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy ugyan minisztrálni ugye jobban a Mindszenten kezdtem el, ugyanis a minoritáktól váltottam a Mindszentre. Ott is érdekesen kezdődött. Úgy kezdődött, hogy elkezdtem járni egy nyáron, minden nap, esti misékre, majd egyszer csak felfigyeltek rám, hogy ott vagyok minden nap. Kovács Józsi atya, annak köszönhetem elsősorban, hogy elkezdtem minisztrálni, ő behívott engem, és azóta ez volt 3 éve. Mondhatni, hogy szinte minden nap minisztrálok, amikor csak lehet. A Mindszenten bérmálkoztam, ez is Józsi atyának a buzdítására, mert azt már én a minoritáknál is meg tudtam volna csinálni, csak akkor nem akartam, mert kellett egy olyan személy, aki erre így rá tud vezetni. Mindenkinek van egy ilyen pap az életében, aki miatt erre az útra lépett. Aztán a Mindszenten megismertem sok más embert is, akik nyilván ők is nagyrészt hozzájárultak ahhoz, hogy most itt állhatok. Viszont természetesen, hogyha az ember minden nap minisztrál, napokig, hónapokig, évekig, akkor egyszer csak így elfárad, és úgy érzi, hogy már jobb nekem a padban ülni. Én is tapasztalom ezt most így 3 év után, hogy már úgy az ember úgy kicsit úgy elfáradt ebben, hogy a misét úgy jobban érzi, hogyha padban ül. Természetesen ezzel én küzdök, és ez a meleg sem tesz ennek most jót, de úgy gondolom, hogy ki kell tartani, és hűségesnek kell maradni, mert tudom, hogy Isten szeret, és a plébániai közösség számít rám, és én is számíthatok rájuk. Hogyha valaki nagyon sokat jár templomba, úgy minden nap templomba jár, akkor nem lesz, az nem olyan, mint hogy valaki csak vasárnap jár, szerintem, mert akkor úgy kimarad egy hét, és amikor kimarad egy hét, hogyha hetente minisztrál valaki, vagy hetente jár templomba, akkor van egy kis szünet közte. Ha nincsen közte szünet, akkor egy idő után ilyen, hogy mondjam ilyen szépen, rutinná válik. De viszont mindig vannak kiemelkedő misék, amit egyet elmesélnék, így röviden. 2 éve történt a Balatonon, voltunk egy iskolai nyaraláson, ahol 5 napot voltunk, és ez pont egy vasárnapra esett az egyik nap, és elmentünk templomba. Először senki nem akart velem jönni, úgy volt, hogy egyedül megyek. Aztán történt egy olyan, hogy egyik este így elmentünk Siófokra, átvonatoztunk, és az egyik barátomnak hát nem jól osztotta be a költőpénzét, és teljesen elfogyott. És még volt 2 nap a kirándulásból. Mondtuk neki, hogy jól van, semmi baj, megoldjuk, minden rendben lesz. De nyilván őt ez nagyon zavarta, hogy ilyen szerencsétlenül járt. Aztán ott Siófokon, ott sétálgatunk, és egyszer csak egy úriember megjelent, és hirtelen így a semmiből, nem tudjuk, hogy miért mai napig, kezünkbe nyomott egy kis pénzt. Aztán elment. És mi is elmentünk utána. Ez pont egy szombati napon volt. Ezt én tudtam, hogy ez nem lehet véletlen, hogy valaki csak úgy, a semmiből, pont úgy, hogy előtte erről beszéltünk, hogy elfogyott ennek a barátomnak a pénze, és akkor csak így a kezünkbe nyom x 1000 forintot. Másnap elmentünk misére, így már volt kedvük velem eljönni, és én kijelenthetem azt szerintem, hogy ez a szent mise nekem is, úgy, mint rendszeresen templomba járó, minisztráló ember, és nekik is, akik nem, ez egy olyan mise volt, amit sosem fogunk elfelejteni. Egy teljesen vadidegen templomban, egy vadidegen pappal, biztos mindenki már tapasztalt ezt az érzést, amikor érzed, hogy amit a pap mond és csinál, az nem csak úgy csinálja, hanem tényleg, az valós. Befejezésként még annyit mondanék, összefoglalva, hogy mindenki máshol találja meg a jó utat Isten felé. Valakinek felnőtt koráig várni kell azzal, hogy erre az útra lépjen, valaki meg már beleszület abba, hogy Isten van. Tudom, hogy az utat az könnyű volt megtalálni. Az a legkönnyebb része ennek, az a nehéz, hogy ezen rajta is kell maradni.
And the things of earth, it grows strange.
Kedves hallgatóink, Fodor András és Horváth Brian tanúságtételét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 20. részét Györgyi Anna előadásában hallják, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda Pilátus. Az öreg asszony lefogyott, és már alig beszélt. Iza megijedt. Domokos, akit önmagát is meglepő módon felingerelt az öreg asszony gondatlansága, megenyhült. Ő számolt vele, mondta Iza, hogy a Vince halála, a régi otthon elhagyása, a vidék felcserélése a fővárossal nem lesz könnyű próbatétel az öreg asszony számára, de hogy ilyen határig ne tudjon beilleszkedni a megváltozott életbe, mégse hitte volna. Gondja nincs. Olyan rendszeres napi elfoglaltságot, mint amilyenhez a régi otthonában szokott, nem lehet biztosítani a számára. Anyja korántsem olyan rugalmas és fiatal, mint képzeli, amellett a pesti háztartás vezetése más is, egyszerűbb, ugyanakkor komplikáltabb. És még ha el is látná valamiképpen, Terézzel százszor simább. Teréz mellett jobban tud dolgozni és pihenni is. Nem kellett tanácsot kérnie gerontológus barátaitól, hogy tudja. Valami munkával kell lekötnie az öregasszony feleslegessé vált energiáját. Iza nagyon jól tudta, hogy a munka az a szál, amely a véneket az élettel összeköti. Ám a háztartását nem bízhatta rá. Rendszeres foglalkoztatásra nem volt már alkalmas. Vett egy csomó pamutot, megkérte az anyját, kössön neki kardigánt. Szép levendula szín pamutot vett, egy este fel is gombolították domokossal. Az öreg asszony megköszönte, forgatta egy darabig a műanyagdobozkát, amelyből olyan ügyesen ki lehetett húzni a szálat, hogy a fonál sosem gubancolódott benne össze, de nem vett méretet Izáról, azt mondta, majd. Mama tudja, hogy csak le akarom kötni az idejét, gondolta Iza. Azt is, hogy soha nem viselném a kardigányát, mert amit boltban veszek, szebb. Mit csináljak? Domokos azt mondta, vállaltasson vele valami állást. Ezen először meghökkent, aztán komolyan elkezdett gondolkozni rajta. Arról szó sem lehet, hogy valahol munkára jelentkezzék, mint nyugdíjas. Nemigen tudna végezni semmi komoly dolgot, még ha alkalmaznák is. A mama sokszor figyelmetlen. Gyerekekre talán vigyázhatna, de nem lehet tudni, miféle családba kerül, s azonnal összecsatázna a házi asszonnyal, ha az arra kérni, ne meséljen kisangyalokról a gyerekeknek. A mama minden meséjében hosszú, fürtös, szőke angyalok szerepelnek, akik látják, mit tesz a kislány, kisfiú, s aszerint jutalmaznak vagy büntetnek. Persze arra is gondolnia kell, mit szólnának az emberek, ha megtudnák, hogy dolgozni engedi az anyját, mikor neki rendes fizetése, az öreg asszonynak pedig az átlagosnál nagyobb nyugdíja van. Domokos feküdt a díványon, dinnyét evett, csúful falta a kantalupot, valósággal kimarta a héjából. Domokos gyönyörűen evett, kényesen, finoman, de néha szeretett úgy viselkedni, mintha nem volna még felnőtt. Azt mondta, hát, ha semmi sem jó, akkor járkálj körötte többet. A száj, amely a dinnyét falta, nevető volt, nedves, a hang komoly. Bolond, mondta Iza, így sincs életem. Levágta az újságot, amelyet böngészett, ingerülten odaállt az ablakhoz. Másnap elment a nőszövetségbe. A nőszövetségben ismerték és nagyra becsülték Izát. Minden fogadásukra meghívták, olykor szaktanácsot vagy előadást tartását kérték tőle. Iza nem köntörfalazott, megmondta, miről van szó. A funkcionárius, akivel tárgyalt, szeretettel nézett rá. Milyen derék nő ez, gondolta a funkcionárius, nem sajnál semmi fáradtságot. Előszedte a kartotékjait, nézegette a lehetőségeket. Önkéntes betegápolónak nem lesz jó. Nem minden házban van lift, a mama nem fiatal, lába szíve sem az, amellett hátha erősen inklinál betegségekre. A gyerekek túl lármásak, fárasztók. Ha a szeme sem elég jó, még elveszti őket a játszótéren. Rendszeres háztartási munkára pedig megint csak gyönge. Hanem van nekik egy bedolgozó szövetkezetük, amely műanyagholmikat készít. Könnyű és kellemes munka, inkább játék. Darabszámra fizetik a készárút. Azt nézni sem igen kell, pihentető, nem veszi igénybe a szemet. Van a mamának varrógépe? Volt. Iza nem hozta fel. Persze azt mondta, ezen nem múlik, vesz neki egyet. Hát oda dolgozhatnék a mama, akár a szövetkezetben magában. Ott olyan viszonylag magakorabeliek vannak, 70 körüliek, de ha az fárasztaná, ki is adják neki a munkát. Pepecselhet vele otthon. Iza repült haza. Az öregasszony figyelmesen végighallgatta, megköszönte, hogy ennyit fárad az érdekében. Azt mondtam, hogy elmegy a szövetkezetbe, körülnéz. Egyelőre azonban még nem érdemes. Rövidesen elkészül a Vince síremléke, haza szeretne utazni arra a napra, mikor felállítják. Nyilván Iza is jön, Domokos is, ha majd azt elintézték, azután. Úgy látszott, nem idegenkedik az ötlettől, ügyes keze volt. Mikor olyan nagyon szegények voltak, számtalan viaszos vászonjátékot csinált Izának. A lány megkönnyebbült, mintha kicsit kezdene derülni a horizont. Az se volt riasztó gondolat, hogy anyja visszakészül, menjen, áldozzon a halott emlékének a maga hite szerint. Domokos elvből nem jár temetőbe, mindig azt mondja, a saját temetésére is csak vinni fogják. Ott sem jelennék meg a maga jó szántából. Ő, ha akarja, majd lekíséri. A temetőbe nem megy ki vele, de a vonaton vele lesz. Nyilván felüdíti a környezetváltozás, a régi arcok látása. Apához nem kísérlek ki, mondta Iza, s hangja bizonytalanná vált. Gyerekes lett. Nagyon szerettem. Nehéz elviselnem, hogy csak egy sír van belőle. Akkor az utazással se törje magát, felelte azonnal az öreg asszony. Nem kell átszállni egyszer sem, hazatalál. Gica majd ellátja, hozzászáll. De hisz ez csak természetes, hogy hozzá. A szállodát utálja, Antalhoz nem megy, az a ház már nem az övék, az az Antalé. Iza megvette a varrógépet. Az öreg asszony hosszasan, figyelmesen megszemlélte, mikor hazahozták. Az övé olyan álló volt, nem sűjjeszthető, ehhez képest idomtalan és rút. Ezt az ujjat se kinyitni, se kezelni nem tudta. Mikor elhozták, s az ablak elébe állították, letakarta egy kis horgolt terítővel. Nem nézett többet rá. Iza megérkezett, bement hozzá, hogy megcsókolja, megint csak a nagy székben talált rá. Az öreg asszony kinézett. Valami különös, mohó érdeklődéssel bámulta Lenna sínátrakás munkáját, ahogy a gépek feltépték az aszfalt burkolatot, s a munkások kiemelték a kockaköveket, amelyek alatt egyszerre csak megvillant a föld. Olyan barnán, olyan szelíden, mint mindenütt vidéken, ahol nem védi az útburkolat. Nem könnyű, gondolta Iza, míg megcsókolta még egyszer. Bizony nem könnyű, neki sem, nekem sem. De azért neki mégiscsak könnyebb valamivel. Anyám ki tudja fejezni magát síremlékkel, meg koszorúkkal. Mielőtt elutaznék, azért megnézetem még egyszer. Nem fog ártani egy új kivizsgálás. Rettentően sovány lett.
A kőfaragó augusztusra ígérte. A síremlék október legvégére készült el. Az öregasszony látható örömmel gondolt az utazásra. Beszédesebb és elevenebb volt, mint egyébkor. Iza maga állította össze a csomagját, s rakta ki a kofferból az értelmetlen tárgyakat, melyekkel anyja tele akarta zsúfolni a bőröndöt. Szöcsné 3 napra is úgy csomagolt, mintha heteket akarna vidéken tölteni. Iza a 2 váltás cipőt, az óriási fürdőlepedőt meg a mosóport irgalmatlanul visszarakta a szekrénybe. Gica majd adjon neki fürdőlepedőt. 1 pár cipő is elég azon túl, ami rajta lesz, és mi a csodát kellene mosnia ilyen rövid idő alatt? Ha mégis, menjen át Kolmanhoz, vegye mosószert. Ellenben vigye el a kendőjét, mert Gicától kitelik, hogy most se fűt, amikor vendéget vár. Ajándék is került a bőröndbe. Az öregasszony hosszas töprengés után ólom kristály hamutartót vett Gicának, aminek iszonyú súlya volt. Iza ezért is haragudott, de nem akarta már mindenért szólongatni. Gica nem csak hogy nem dohányzott, de még azokra is görbén nézett, akik cigarettát vettek a szájukba. Az öregasszony a színe miatt vette meg a hamutartót. Olyan méltóság teljes volt, súlyos és papos, fekete-fehér cikksávjaival. Talán lesz olyan megrendelője Gicának, aki dohányos, s akkor jól fog esni ilyen szelíden vallásidéző tárgyba hamuznia, nem valami könnyű, tarka, frivol kerámiába. Iza nem szólt. Nyilván ugyanezt megkapta volna vidéken is, de hát mit csináljon vele, ha egyszer nem akarja megérteni, hogy esetleg nem talál hordárt, ha megérkezik, s nem mindegy, mekkora súlyt kell cipelnie a villamosig. Az út a fővárostól hajdani lakóhelyükig 4 órát tart. Az öregasszony félénk célzást tett rá, hogy valami ennivalót is szeretne magával vinni, Iza vett neki egy csomag kekszet. Anya az utazás előtti délután szokatlanul nyugtalan volt. Kikifutott a folyosóra, a konyhaablakot nyitogatta, majd rosszkedvűen a sarokba húzódott, onnan leselkedett. Vacsora után aztán végre elcsendesedett, mint aki búsul ugyan, de végre beletörődött valamibe. Iza elpirult szégyenében, mikor este 10 órakor becsöngetett hozzá a kalauz felesége egy pirosra sült csirkével és egy tepsi apró süteménnyel.
Ne haragudjék a néni, elkésett a munkával, de nem tudott hamarabb elkészülni. A kislánynak a foga jön, nyűgös, alig tud mit kezdeni vele. Bevitte az ételt, letette anyja asztalára. A szokatlanul vén arcban, szokatlanul ifjan maradt kék szem rápillantott, aztán elfordult róla. Az öregasszony sápat volt. Mellette csöndesen ketyegett a vekkeróra, melyet már beállított hajnalra. Iza megrendelte a telefonébresztést, de az öregasszony nem bízott benne, hogy csak ugyan felköltik, hát ha történik valami a telefonnal. Az egész ház rajtunk fog mulatni, mondta Iza. És méghozzá titkolózol is. Nem szép tőled, szívem. Azt hiszed, postakocsin utazol? 4 óra az út. Egy sült csirke, legalább 1 kiló tészta, hová csomagolod? És megeszed? Mert legalább megennéd. Miért nem szóltál Teréznek, ha már nem érezted elégnek a kekszet? Miért Botkánét kéred meg, akit alig ismerek? Kifizetted neki a sütést? Az öreg asszony nem válaszolt. Magasabbra húzta a paplant, a száját is elfedte vele. Ettől olyan különös lett az arca, hogy Iza csak nézte. Holnap úgy is elmegyek, mondta az öreg asszony minden indulat nélkül. Ne bánts! Majdnem sírt, mikor otthagyta. Felhívta Domokost, aki persze nem volt otthon, pedig már elmúlt 10. Ne bántsa! Mikor bántotta valaha életében? Most is csak a fáradtságtól akarja megkímélni, az értelmetlen cipekedéstől. Iza először érezte, sértődött szomorúságában, hogy voltak éppen nem is bánja, ha az anyja nem lesz mellette néhány napig. Botkáné bizonyosan elmondja Teréznek, mi történt, de hogy hallgatja el. A múltkor összekülönböztek valami szőnyeg kirázáson, boldog lesz, ha bosszanthatja. Az öreg asszony csak azt várta, hogy kimenjen. Felkelt az ágyból. Erre a célra jó lett volna egy nem hibátlan szalvéta is, de nem volt. Hát egy töretlen, még stafírungi lenkendőbe bugyolálta a zsírpapírba takart csirkét. A teját, melyet egy üres, sörös üvegben vitt magával, kivette a szekrényből. Az sikerült úgy megfőznie, hogy se Iza, se Teréz nem vette észre. A gyors főzőn főzte, amely persze megvolt még, és amelynek a szokatlan, hűvösre forduló idő 1-2-re kivitte a szagát. Nem aludt semmit, mert voltak éppen a vekkerben sem bízott, s nem akart lemaradni a vonatról. Iza telefonja valamivel hamarabb szólalt meg a halban, mint az ő ébresztője, de azért a vekker is rázendített. Az öregasszony büszkén hallgatta. Legalább 40 éves, és milyen hűségesen szolgál. Azt is belesüllyesztette a szatyrába az elemózsiája mellé. Hát, ha Gicának nincs vekkere, és akkor hogy fog ő felébredni, ha majd visszafelé kell utaznia? Iza reggelre megenyhült, de nem akarta mutatni. Csak érezze az anyja, mi a véleménye a sült csirkéről. Mikor Domokos, aki taxival értük jött, becsöngetett, s ő bement az öregasszony szobájába a csomagért, csak megállt a küszöbön. Egy szatyor is ott dagadt a koffer mellett. Eddig csak a bőröndről tudott, szatyorról szó sem volt. Hogy fog az anyja felkapaszkodni a villamosra, ha hazaér? Meg is kérdezte, az öreg asszony visszautasítóan nézett rá, mint egy bizalmaskodó idegerre. Megriadt a szemétől. Taxit veszek, mondta az öreg asszony. Ha megérkezem, hívok egy taxit. Iza vállat vont. Ki hiszi el, hogy taxit hív, és kifizet 10 forintot azért a semmi útért még Gicához ér? De inkább valótlant mond, csak elvihesse a csirkéjét, csak neki legyen igaza. A pályaudvaron aztán erőt vett magán, mint mindig, ha volt ideje lecsillapodni. Csak nem fogja így útnak ereszteni az anyját egy nyavajás szatyor miatt. Mama, mondta, s megfogta a karját. Hagyd itt az elemózsiát, túl sok lesz a csomag. Beültetünk az étkezőbe, ott hazáig ehettel, ne légy makacs. Az öregasszony azt mondta, nem. Elhárította domokos karját, s feltornázta magát a vonat legalsó lépcsőjére. Némán segítették tovább, s rendezték el a bőröndöt és a szatyrot a hálóban. Az öregasszony menetirányt helyezkedett el, domokos körberakta képeslappal. Megköszönte, aztán összefonta kesztyűs ujjait, mintha jelezné, nem tart igény többé a társaságukra. Arca üres volt, még csak nem is udvarias. Nem hagyták ott indulásig, sőt, domokosnak sikerült egyszer megnevettetnie. Iza kinyitotta a retikűjét, belecsúsztatott még 300 forintot, hát ha hirtelen megkívánna valamit odalenn. Ettől az öregasszony arca megint merevvé és gyanakvóvá vált. S riadtan kezdte szemlélgetni a kövér asszonyt, aki a nők lapját olvasta vele szemben, és fel se nézett rájuk. Most fél, hogy kirabolják, gondolta Iza, s érezte, hogy reszket az idegességtől. 2 perccel indulás előtt megcsókolták, le kellett szállniuk. Domokos lehúzta neki az ablakot, hogy integetni tudjon. Az öregasszony ki is könyökölt, meglengette egy párszor fekete szegélyes, habtiszta zsebkendőjét. Iza szeme megcsillant, s domokos tudta miért. Az arc, amely feléjük fordult, udvarias volt. Titokzatosan tartózkodó, és nem fejezett ki semmit, még csak azt sem, hogy nehéz szívvel megy el innen, vagy örül az útnak. Az öregasszony integetett, minden indulat nélkül, mert így tanították gyerekkorában. Iza hirtelen felsírt, szeme elé kapta a zsebkendőjét. Volt a könnyei mögött sok minden. Sült csirke, vekker, még a mogyorót rágó nőklapját olvasó idegen nő is. A vonat elindult, eltűnt. Domokos odahúzta magához a lányt, megcsókolta. Sose csókolta meg nyilvános helyen, Iza nem tűrte volna. Most hagyta. Jól esett, s a pályaudvart valahogy semleges helynek érezte. Iza arca csillogott a könnyektől, megtörölte. Sajnál? Töprengett zavartan. Hát sajnálatra méltó vagyok én. Ám gondolatai logikáját megzavarta az öröm, s ugyanakkor valami bizonytalanság is. Mintha sötétben botorkálna, s ismeretlen puha tárgyak simogatnák arcát, homlokát. Ha akarom, hozzámehetek, gondolta Iza, s a gondolat erőt adott, elmosta belőle az ingerült bánatot, mely az öregasszony távozásakor elfogta. Hozzá fogok menni. A körúton csattogott a reggeli zaj. Domokos sárga kutya szeme, rőt üstöke ismerős volt, biztonságos. Kézen fogta, mint mindig, ha nagyforgalmú utcán mentek, s az autókat figyelte, hol tudna átfutni vele valami szabálytalan helyen. Domokos szerette az ilyen játékokat, a közlekedési rendőr elől való nyargalás izgalmát. De azért Iza még mindig azt érezte, hogy sajnálja őt. S az érzésben, mely elfogta, különösen elkeveredett a megkönnyebbülés, az idegesség és a zavar.
Thank you.
Szabó Magda Pilátus című regényének 20. részét Györgyi Anna előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat holnap 0:05-től megismételjük.